Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. A betegsége és kórházi kezelése miatt a Szentatya nem tudta a vasárnapi szokásos úrangyalát együtt imádkozni a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A Szentszék viszont közzétette a nagybőjt második vasárnapjára készített beszédének szövegét. Mint írja, ma nagybőjt második vasárnapján az evangéliumban Jézus színe változásáról hallunk. Miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment a hegytetőre, Jézus imádságba elmerült, és fénytől ragyogóvá válik. Így mutatja meg a tanítványoknak, mi rejtőzik a köztük végbevitt tettei mögött. Végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa hozzátette, amikor megosztom veletek ezeket a gondolatokat, a megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, és lélekben kapcsolódom meg annyi beteg testvéremhez, akik most törékenyek, mint én. A testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára, fogalmazott a Szentatya vasárnap délben. Valóban előkészületben van a Donald Trump amerikai elnök által kedre bejelentett megbeszélés Vlagyimir Putyin orosz államfővel, erősítette meg Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak. Igen, ez valóban így van. Kedre egy ilyen megbeszélés előkészületben van, hangzott a válasz. Magyar Péter megpróbálja letagadni, hogy aláírója volt az Európai Parlamenti Nagykoalíció háborúpárti javaslatának, ami az eddigi legdurvább háborús eszkalációs terv. Jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja a távirat irodához eljuttatott közleményében. A közlemény szerint az EP balliberális többsége, köztük Magyar Péter, újabb fegyverküldéseket támogat, és a fegyverküldések finanszírozását követeli a tagállamoktól. Magyarországra ez 200 milliárd forintos terhet róna. Ezek az elképzelések az ukrajnai háborús szörnyűségek meghosszabbítását és annak a magyar családokkal történő finanszírozását jelentik, jelentették ki. A vállalkozói szektor képviselőivel való szoros kormányzati kapcsolat fontosságát hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével kötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán mondott köszöntőjében. Úgy fogalmazott, a VOSZ Demján Sándor hagyatéka, ezért megtisztelő az együttműködési megállapodás létrejötte. Nagy Márton kitért arra, hogy a VOSZ nem csak javaslatokat fogalmaz meg, hanem segíti is a kormány munkáját. Egyebek közt aktívan részt vesz a bérmegállapodás érdekegyeztetésében. Kiemelte, a tavaly 3 évre kötött bérmegállapodás közös siker, és emlékeztet, hogy ebben 2028-ra megcélozták az 1000 eurós minimálbér elérését, aminek szavai szerint van realitása. Hétfőn lépett életbe az árrésstopp, amely 30 termékkategóriában, mintegy 1000 alapvető élelmiszernél 10%-ban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét, közölte Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. A hétfőn életbe lépett szabályozás értelmében az érintett termékeknél maximum 10%-kal lehet magasabb az eladási ár a beszerzési árnál. Azoknál a termékeknél, amelyeken eddig 10%-nál kisebb volt a kereskedők profitja, ott az árak nem emelkedhetnek a januári szinthez képest, ismertette. Végül az időjárásról. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég, a záporos csapadék is megszűnik, az éjszaka második felében már csak nem országszerte derült vagy felhőtlen idő lesz. A kezdetben még több felé élénk, erős északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban a délkeleti országrészt kivéve már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélvédett tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel üdvözlöm a Szent István Rádió hallgatóit, megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában. Ma este során ebben az egy órában én leszek magukkal. Telefonszámunk, amelyen el tudnak minket érni, amelyen várom a hívásukat, a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszám lenne. Nagybőjtben vagyunk, nagybőjti időszak, a befelé figyelés, elmélkedés, Istennel való találkozás, megtisztulás mindenek előtt, jó Szent Jónásoknak az időszaka, egyfajta Isten élmény is nagyon sokunk számára, hogyha próbáljuk tényleg elbélyülten végigélni ezt a szent 40 napot, de ugyanakkor viszont egyben a kísértéseknek, a próbatételeknek az időszaka is lehet, mert ahogy az biztos nagyon sokuknak a tapasztalata, hogy amikor lelki értelemben is akár valami jó alakul az embernek az életében, akkor mindig valami történik. És erre a fajta kettősségre hívják fel a figyelmet a nagybőjtnek a szentírási olvasmányai, elsősorban nagybőjti vasárnapoknak az evangéliumai, amelyeken keresztül segít nekünk az egyház, hogy jól tudjunk készülni a nagybőjtben. Mai estén hát az elmúlt két vasárnapnak az evangéliumát eleveníteném fel, illetve némi kitekintést tennék a következő vasárnapi evangéliumra, és hát várnám akár a bőti időszakkal kapcsolatos meglátásaikat, akár ezekkel az evangéliumokkal kapcsolatos kérdéseiket, meglátásaikat, akár pedig ugye azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy ugye ez a fajta kettősség, hogy amit a Biblia is nagyon sokszor megfogalmaz, hogy nem okvetetlenül azoknak az embereknek nehéz az életük, akik elfordulnak Istentől, hanem sokszor inkább azok, akik megpróbálnak nagyon erősen kötődni hozzá, majd főleg a jövő hét vasárnapi evangélium lesz az, ami erről fog szólni. Sokszor akár az embernek az a benyomása is lehet, hogy valamit elrontott, vagy valamit nem jó csinált, bűnös, ezt a magyar néha elég keményen meg tudja fogalmazni, vagy megverte az Isten, ugye így is szokták mondani. Közben Jézus másra tanít minket a maga életével, a maga megváltó művével. A szenvedésnek, illetve a kereszthordozásnak a kérdését teljesen másképpen tekinti, kezeli, mint ahogy általában mi szoktuk kezelni, és ezt a másabb fajta nézőpontot várja el tőlünk. Mindenek előtt én fölolvasnám a két héttel ezelőtti vasárnapnak az evangéliumát, nagybőjt első vasárnapján, Szent Lukács könyvéből hallhattuk az evangéliumot. Ebben az évben Lukács evangéliumából szoktunk részleteket olvasni, ez így van a nagybőjtben is. Jézus megkísértésének a története. Így szólt ez az evangéliumi részlet, tetszenek rá emlékezni. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve ott hagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz. Jézus elutasította: írva van, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordozzanak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísértsd uradat Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Így hangzott ez a másfél héttel ezelőtt fölolvasott evangéliumi részlet, ami próbált minket a nagybőjt elején ráhangolni magának a nagybőjtnek a lelkületére, illetve elkezdeni formálni azt a fajta szemléletet bennünk, amivel az ember életnek a próbatételeivel kapcsolatban hát kellene viszonyulnunk, vagy ahhoz, vagy ahogy azokhoz kellene hozzáállnunk. Mielőtt részleteiben várva a telefonhívásaikat végignéznénk ezt az evangéliumi részt, annyit megjegyeznék, hogy lehet, hogy feltűnt, hogy ennek a történetnek a fordulópontja az, amikor Jézus megéhezik. Egy nagyon emberi mozzanat Jézus részéről, a valóságos Isten, de ugyanakkor valóságos ember részéről, Jézus részéről, aki a böjtölése után, mint minden ember, megéhezik. És ezt a nagyon is emberi vonást fogja majd a sátán felhasználni arra, hogy megkísértse Jézust. Miért fontos ez a pont ebben az evangéliumi részben? Azért nagyon fontos, mert itt már arra tanít minket az evangélium, Lukács evangélista, hogy Jézusnak, mint embernek a helytállása, a kísértésekkel szemben, az engedelmessége, az emberi természetével folytatott küzdelme akár itt is, és ebben a küzdelemben a sikere, a megváltó szenvedés, hogy így szoktuk mondani a teológiának a nyelvén, az, ami végső soron nekünk az üdvösségünket hozta. Tehát nem csak az isteni természete, hanem az, hogy ő kiüresítette önmagát, hanem a valóságos emberi természete, amellyel végigélt mindent, amit mi emberek végigélhetünk, de ugyanakkor mindezt a bűnt kivéve tette, és a helytállásával szerzett nekünk üdvösséget. Tehát az üdvösségünk esetében, illetve az, hogy mi egyáltalán üdvözülhetünk, vagy hogy Jézusnak a küldetése sikerrel járt, abban nagy szerepe van annak, hogy Jézusnak emberi természete volt. Tehát az ő szenvedése, a kereszthordozása, a halála, az valóságos volt, és annak valóságos kegyelmi értéke van. Talán ezzel érdemes mindjárt ezt az evangéliumi részt kezdeni, és mielőtt még folytatnánk, most hallgassunk egy kis zenét.
Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rá, tűzzel és erővel, jelenléted jár. Ajtóm előtte nyitva áll, s várom, mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában, telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es szám, amin várom a hívásaikat. Mai napon, a mai estén, az előző két vasárnapnak, illetve majd a jövő héti vasárnapi evangéliumnak a tükrében, hát éppen ameddig majd fogunk érni, próbálnék egy-két gondolatot mondani a nagybőtről úgy, ahogy az az evangéliumoknak a tanítása tükrében előttünk áll, hogy amelyeken keresztül minket próbál Jézus megfelelő lelkületre, illetve megfelelő magatartásformákra tanítani. A másfél héttel ezelőtti nagybőjt első vasárnapi evangéliumot olvastam fel. Érdemes ugye elgondolkodni magán a történeten, ahol, ugye, ahogy mondtam, Jézusnak ez a nagyon is emberi megnyilvánulása a bőtje után megéhezik, ami már úgy érzékelteti azt, hogy mi lesz az az eszköz, az ő emberi természete, amely segítségével minket meg fog váltani. Abúgy maga a megkísértésnek a története tele van jelképekkel, olyan jelképekkel, amelyek nagyon sokszor talán érthetetlenek számunkra, hiszen mi jobbára nem az Ószövetségen nevelkedtünk fel, viszont a hallgatóság az evangéliumoknak, amikor ezek, mint ige hirdetés először elhangzottak az első keresztény közösségekben, szóval ott számosan voltak olyanok, akik ismerték az Ószövetséget. Azon nevelkedtek, ugye zsidóságból megtért keresztények, akik számára azok az apróságok, amelyek itt a részletben megtalálhatók, nagyon sokat mondtak. Érdemes ezeket végig tekinteni. Azzal kezdi, hogy Jézus a Szentlélektől eltelve ott hagyta a Jordánt. Ez a megkeresztelése utáni időszakra utal, amikor keresztelő Jánosnál Jordán folyóban elvégezte a bűnbánati szertartást. Úgy szoktuk értelmezni Jézusnak ezt a tettét, hogy szolidaritást vállalt velünk bűnös emberekkel, nyilvánosan föllépett, és a Szentlélektől vezetve, otthagyva a Jordán vidékét, elment a pusztába böjtölni. Ugye felbukkan újra a Szentlélek. Ugye a Szentléleknek nagy szerepe lesz Jézus nyilvános tevékenységében, ő fogja vezetni Jézust, ő lesz az, aki minden egyes komolyabb fordulópontnál ott lesz, egészen végig. Jézus ezt a szent lelket, Istennek a teremtő lelkét fogja majd a feltámadását követően az apostolokkal közölni, illetve majd az apostolok cselekedetében arról olvashatunk, hogy ugyanez a szent lélek lesz, az, aki az egyházat fogja vezetni, az első keresztény közösségeket. Tehát itt már megjelenik az, hogy bizony nem csak Jézust, hanem majd egyszer a tanítványokat is, a Szentlélek lesz az, aki irányítja. A Szentléleknek ez a szerepe Jézus életében, majd pedig később az első keresztényeknek az életében, illetve hozzá lehet tenni, hogy akár a mi életünkben és a mi keresztény közösségeinknek az életében is, minden emberi látszat ellenére a Szentlélek vezet minket. Akár hisszük sokszor, akár nem, néha nagyon nehéz meglátni a tevékenységét a sok-sok emberi vonatkozás mögött, de ha valaki figyelmes, nem lehetetlen észrevenni az ő nyomait, a Szentléleknek a nyomait. Hát Jézust a Szentlélek kivezeti a pusztába, tehát Isten akaratából történik minden. 40 nap és 40 éjjel böjtöl az Úr, megjelenik a 40-es szám, megjelenik a puszta. Akik az Ószövetséget ismerték, azoknak biztos, hogy elsőként mindjárt a választott népnek, a zsidóságnak a pusztai vándorlása jutott eszébe az egyiptomi fogságot a kivonulást követően. És valóban így is van, hogy Jézusnak itt a története úgy van megfogalmazva, hogy párhuzamos a választott népnek a pusztai vándorlásával. Pusztába megy. 40 nap, 40 éjjel, ahogy a választott nép 40 évig volt a pusztában. A böjtjében találkozik Jézus valószínűleg a mennyei atyával. Ugyanúgy, ahogy a választott nép a pusztában találkozott Istennel, aki kinyilatkoztatta magát nekik, és életrendet adott nekik. Jézust majd itt meg fogja kísérteni a sátán, ugyanúgy, mint ahogy a pusztában a választott nép is kísértést szenvedett. Sok minden párhuzam van, nem véletlen. A másik ilyen párhuzam az talán a bűnbeesés történetének a végével lehet. Ott ugyanis azt olvassuk, hogy amikor megtörténik a bűnbeesést követően a felelősségre vonás, akkor az első emberpárt Isten kiűzi az Édenből keleti irányba. Azt nem mondja ki az Ószövetség, hogy a pusztába, de nyilván oda, hiszen az Édennek a kertje, művelt kert, ideális élettér az ember számára. Ez szemben áll az őt körülvevő világgal, ami benfoglaltan a puszta. Hát az első emberpár képletes értelemben a pusztába kerül, ott kezdi az új életét, ahol majd verejtékkel fogják enni a mindennapi kenyerüket. Ez a gondolata a bűnbeesés történetének, a felelősségre vonást követően. És Jézus ugyanitt ebben a környezetben kezd, ahova az első emberpárt száműzte Isten. A másik evangélium, Márk evangéliuma nagyon szépen ki is hangsúlyozza, hogy ott a pusztában Jézusnak ez a helytállása tulajdonképpen visszafordítja Ádámnak és Évának a hibáját. hogy ebből a pusztából ott újra paradicsom válik, Éden kertje, ahol angyalok és vadállatok szolgálnak Jézusnak úgy, mint a Biblián kívüli hagyomány szerint az Éden kertjében az első emberpárnak Isten eredeti terve szerint angyalok és a kertnek a lakói szolgáltak, az állatok. Nagyon érdekes, hogy ott ezt bemutatja, itt nem beszél róla, viszont a helyszínről igen. Tehát két párhuzamunk is van, ószövetségi választott nép, annak a vándorlása, Ádám és Éva, és nyilván ezzel együtt az ő megkísértéseik és az ő bukásaik. Ahogy Ádám és Éva elbukik a próbatétel során, ők is esznek a fának a gyümölcséből, a jó és a rossz tudásának a fájáról, úgymond megéheznek, lehet egyébként itt erre is nyugodtan gondolni. Választott nép a pusztában visszasírja az egyiptomi húsos fazekakat, követeli Mózestől az ételt, éheznek. Ugye erre lesz majd válasza a manna, illetve a fűrjek, illetve víznek a fakasztása a pusztában. De ugyanakkor viszont egyben mindez a bukásuknak a jelévé is válik, kifejezetten Mózes évé, aki kétszer üt a sziklára, amit úgy értékel Isten, hogy az ő hitetlenségének a jele, büntetést is kapnak, ugye Mózes nem láthatja meg az ígéret földjét, elbuknak. Hát ilyen típusú párhuzamunk is van, és ugye ez már önmagában hordozza azt, hogy vajon ugye Jézussal itt majd mi fog történni. És ugye Jézus megéhezik, és ugye azt mondja, hogy megszólította őt a sátán. Szintén visszagondolhatunk a bűnbeesés történetére, ahol mi történik? Megszólítja Évát a kígyó. Ott még nem mondja ki, hogy ő a sátán, mert a kinyilatkoztatásnak abban a szakaszában még ezt így nem fogalmazták meg, nyilván rá gondoltak, hanem a kígyónak az alakját használta a Szent Szerző, itt viszont megfogalmazza. És mindjárt nyilvánvalóvá válik itt a párhuzamok révén, hogy itt ugyanarról a gonoszról van szó, aki megkísértette az első embert, és aki megkísértette a pusztában Istennek a népét. Hogy mindaz, ami itt történik, az nem egyszerűen csak Jézus életének egy része, hanem valami több. Az üdvösség történetnek majd egy döntő fordulata lesz. És a sátán miután megszólítja Jézust, különböző kísértéseket kínál neki, mégpedig háromféle kísértést, majd hogy mik lesznek ezek, és Jézus majd hogyan fog ezekre megfelelni az ő mennyei atyának a szavaival, Isten igéjével, azt majd zene után fogjuk megnézni.
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes, honnan jött, hova tartok a csónakom, hol ér majd partot? Még homályos a kép, de a lelkemben már él, elhiszem. Még
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorán. Telefonszámunk, amelyen a hívásukat várjuk, a 36-os körzet 510-es 610-es szám. Megkísértésnek a történeténél tartottunk, várva a hívásaikat. Jézus 40 nap és 40 éjjel böjtöl a pusztában, Isten akaratából, a Szentlélek vezetésével. Már ezzel tanít minket, hogy milyen fontos lesz majd nem csak az ő, hanem majd egyszer a tanítványai életében is a Szentlélek, aki majd vezeti, irányítja őket. És egyben arra is, hogy majd a böjt, illetve a helyesen megélt emberi természetünk mennyire fontos lesz majd az üdvösségünk szempontjából. És amikor megéhezik, akkor megjelenik a sátán, ugyanúgy, mint a pusztában, Mózeséknek, vagy ott az Éden kertjében, Évának a kígyó, amikor hát rákívánkoztak a kert közepén lévő jó és rossz tudása fájának a gyümölcsére, és hát különböző megoldásokat ajánl Jézusnak, hármat is, három kísértés jelenik meg, szintén némi párhuzam ezekkel az ószövetségi történetekkel. Ugye az első, az konkrétan Jézusnak az éhségére ad egyfajta megoldást, hogy ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Ha Isten fia vagy. A sátán megemlíti Jézusnak az isteni természetét, ha Isten fia vagy. Más helyen Lukács evangéliumában úgy interpretálja az evangélista, hogy amikor Jézus meggyógyítja az első betegét, akkor megparancsolja a gonosz lelkeknek, hogy hallgassanak, mert azt mondja az evangélista, hogy ezek a gonosz lelkek tudták azt, hogy ő Istennek a messiása, azaz az Isten által küldött messiás. Tehát, hogy a gonosz lélek, itt a sátán, vagy ott a beteg meggyógyításánál a démonok, gonosz lelkek, nagyon is rendelkeztek hittel. Tehát ők pontosan tudták azt, hogy Jézus kicsoda. És az is érdekes ezekben a megszólításokban, hogy nagyon is pontosan, tehát teológiailag teljesen pontosan fogalmaznak Isten fia, Isten által küldött messiás, vagy majd amikor a szenvedés történetni Jézus ellenfelein keresztül fog majd a sátán fogalmazni, ott is magasságbeli fia. Tehát nagyon pontosan fogalmaznak. És ami kicsit árulkodó, erre szeretném fölhívni a figyelmet itt Lukács evangéliumában, hogy ugyanakkor, akik viszont ismerik Jézust, akikkel Jézus irgalmas, akik Jézusnak az irgalmában, vagy abban, hogy megbocsátott nekik, vagy szeretettel fordult feléjük, megismerik valóban az Urat, hogy kicsoda is ez a Jézus, ők mondjuk úgy, hogy teológiailag nem fogalmaznak ilyen pontosan. Mire gondolok például? Tékozló fiúnak a története mindegyikünk ismeri. Hogyan szólítja az atyát, aki ott abban a történetben a mennyei atya, az egyik fiú, aki mindig ott van, a nagyobb fiú ott van az atyával, és hogyan a tékozló fia. A nagyobb fiú azt mondja neki, hogy Uram. Úrnak tekinti az apját. Szintén, ha megnézzük, nagyon pontosan fogalmaz, Uram. Ugye ez a kifejezés a Szentírásban, ha nem megszólítás, akkor mindig az ószövetségi Jahvénak felel meg. Istennek a neve, Uram. A tékozló fiú viszont hogy szólítja? Atyám. Vagy hogyha megnézzük a szenvedés történetben, miután fölfeszítették Jézust a keresztre a két latorral együtt, akkor hogy is mondja abban a lator? Szintén nagyon pontosan fogalmaz. Nem a messiás vagy te? Szépen fogalmaz, úgy, ahogy az kell. És mit mond a jobb lator? Ő már nem ilyen pontosan fogalmaz teológiailag, hanem a nevén nevezi Jézust. A hétköznapi nevén nevezi Jézust. Azt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz országodba. Egy teljesen más nexus tükröznek ezek a megnevezések, de ugyanakkor azt is érzékeltetik, hogy noha a gonosznak és mindazoknak, akik vele kapcsolatban állnak, nagyon is pontos fogalmaik vannak Jézusnak a kilétéről, de valójában mégsem ismerik. Hanem sokkal inkább azok ismerik, akik atyámnak hívják őt, akik Jézusnak nevezik őt, akik valóban az ő személyén keresztül megtapasztalták az ő irgalmas szeretetét. Akiknek sokat bocsátott meg Jézus, és hogy ő mondja, akik pontosan emiatt sokkal jobban szeretnek, mint azok, akiknek csak kevés lett megbocsátva. És ez itt is előjön. Isten fia vagy. Mondd ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. Ugye az evilági szempontok, ahogy itt megjelennek, és hát Jézusnak a válasza. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjét említi, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Szembeállítva az evilági szempontokat az örök életnek a szempontjaival, és egyben nyilván gondolva a saját küldetésére is, ahol majd a döntő az lesz, hogy mi az, amit Isten mond számára, illetve hogy ő a maga isteni természetét milyen formában fogja felhasználni. És úgy tűnik, hogy nem ilyen formában, hogy majd a követ kenyérré fogja változtatni. A másik kísértés az arról szól, hogy hatalmat ajánl a sátán neki. Neked adom mindezt, amit mutattam neked. Fölvezeti egy magas hegyre, és megmutatja neki a világon található összes országot és azoknak a hatalmát. A hatalom, és ugye magának vindikálja a tulajdonjogot. Ez mind az enyém, a mi hazugság. Ugyanúgy, mint ahogy az első emberpárnak is hazudott a sátán. A kert közepén lévő fával kapcsolatban. Koránt sem fogtok meghalni, hanem olyanok lesztek, mint az Isten. Itt is valami hasonló ajánlat fogalmazódik meg, hogyha Jézus elfogadja őt, az ő fensőbségét, akkor hatalmat kaphat. Jézus kvázi a sátántól kapja majd a saját hatalmát. Hiszen az igazság az, hogy a hatalom az Jézusé. És Jézus meg is válaszol erre. Azt mondja, hogy írva van, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ki legyen az, akire az ember ráteszi az életét, mint a választott nép esetében a pusztában. Kinek higgyenek? Istennek, Mózesnek, vágyjanak vissza Egyiptomba, csináljanak maguknak aranybórjút, azt imádják. Ugye ugyanazok a kérdések. Kire, mire tegye az ember az életét? És Jézus a maga engedelmességével válaszol. És a harmadik ajánlat is ehhez hasonló, ott már egy picit tovább visz minket az evangélium, Jeruzsálemben találjuk magunkat, a templomba, ahol majd az evangélium fog majd végződni, a mennybe menetel után úgy fog majd végződni az evangélium, hogy miután az Úr mennybe ment, a tanítványok lelkesen minden nap visszajártak a templomba, és ott együtt dicsőítették Istent. Hát ott a jeruzsálemi templom, a szent város, ahol Jézus majd a küldetését fogja teljesíteni, ahová az egész evangélium, Lukács evangéliuma irányul, oda viszi őt a sátán, és egy küldetést ajánl neki, hogy szerezzen magának hírnevet. Mutassa meg, hogy semmilyen bántódás nem érheti őt. Vesse le magát a templomnak a párkányáról. És erre a válasz, hogy ne kísérsd uradat Istenedet. Hogy ne ő mondja meg azt, hogy mi legyen a küldetése. Vagy hogy ne próbálja őt a küldetésétől eltéríteni. Vagy talán úgy is lehetne értelmezni, hogy ne kísértse arra, hogy feleslegesen önös érdekből használja az ő isteni hatalmát, Jézus. Talán így is lehetne értelmezni. Háromféle kísértés. És ez a harmadik, ez a vesd le magad, már köt is minket a harmadik nagy párhuzamunkhoz, így a szenvedés történethez, ahol nagyon is hasonló mondatok hangzanak el, ott is egyfajta leszállásról van szó, mégpedig amikor Jézust keresztre feszítik, akkor a nép, a főemberek, a katonák, sőt a tőle balra megfeszített Lator is, mi az, amit kér tőle, egyfajta bizonyítékként, hogy ő valóban a Messiás, Isten fia, hogy szálljon le a keresztről. És ezt eléggé drasztikusan meg is fogalmazzák. Itt a nép és a főemberek, másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Messiás, Isten választotja. Vagy a katonák, ha te vagy a zsidók királya, szabadíts meg magad. Nem a Messiás vagy te? Szabadíts meg magad és minket is. Egy milyen érdekes, hogy ugyanazok a gondolatok, ugyanazok a szavak, nem véletlenül fejeződik be azzal az evangélium itt a kísértés történetének a végén, hogy miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Egy időre, egészen addig, amíg el nem kezdődik számára konkrétan a szenvedésnek az útja a szent három napban. Ott visszatér. Visszatér a főemberekben, vénekben, a katonákban, visszatér a ballatorban, azokban, akik megpróbálják eltéríteni őt a feladatától, akik bizonyítékokat várnak, akik próbálják őt kísérteni, hogy az isteni hatalmát ne a megváltásra használja, hanem próbálja meg önző érdekből, saját maga érdekében felhasználni. Ez szintén nagyon fontos párhuzam ez itt az evangéliumban, és Jézus helytáll, végsőkig engedelmes, imádkozik értük. Az Atya bocsánatát kéri. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És itt nyilván, mint emberekre gondol rájuk irgalmas módon, akik az ő esetében ott a keresztnél a sátánnak az eszközei. Hát valahol a mező megkísértésének a története és a szenvedés történet nagyon is kapcsolódik egymáshoz. Hiszen miről is van szó, hogy Jézus kapott egy küldetést, amit neki engedelmesen végbe kell vinnie, ami a mi megváltásunk. És itt a történetben az engedelmesség a kulcs. Ugyanúgy, mint ahogy a szenvedés történetben is az engedelmesség a kulcs. A Filippi levél fogalmaz, hogy engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van. Jézusnak ez a fajta engedelmessége. Sokszor ugye szemben azzal a fajta meggondolással, ami itt is megjelenik, hogy a maga isteni hatalmát, isteni természetét másra használja, ne a küldetése teljesítésére, hogy az evilági szempontok legyenek az, amelyek meghatározzák őt. És nagyon sokszor nekünk is hasonló kísértéseink vannak, hogy mi is mindazt, amit kaptunk a jó Istentől, talán lehet, hogy jobban járnánk, hogyha a magunk érdekében használnánk, önző módon esetleg. A saját magunk életének a még tökéletesebb kialakítására. Nagyon sokszor lehetnek akár ilyenfajta kísértéseink is, hiszen rengeteg mindent kaptunk a jó Istentől. De visszatérve itt a kísértés történetére bizony, ugye Jézus itt a maga engedelmességével, ha az emberi természetét tekintjük helytállásával, sikerrel jár. Ugye a sátán elhagyja őt. Majd visszatér a keresztnél, de ott is sikerrel fog Jézus járni. Engedelmes lesz. És itt még egy szempontot szeretnék csak kiemelni, remélem annyira nem voltam bonyolult, bár nagyon nehéz erről a részről mélyen beszélni. Ugye Jézusnak az emberi isteni természete. Az első keresztények körében komoly viták folytak arról, mert számunkra, az egyszerű emberek számára ezt nagyon nehéz megérteni, hogy valaki hogy lehet egyszerre Isten, meg hogy lehet ember. És hát voltak szélsőségek is. Hát az egyik ilyen szélsőség az azt mondta, hogy hát végül is Jézus Józsefnek és Máriának a természetes gyermeke volt. Aki csak akkor kapta meg a Szentlélek ajándékát, amikor megkeresztelkedett keresztelő Jánosnál a Jordánban, addig csak természetes fia volt a szüleinek. Majd ugyanez a Szentlélek a kereszten elhagyta. Egy ugyanolyan egyszerű ember volt, mint mi. Ez volt az egyik szélsőség. Valójában ő nem volt Isten fia. A másik szélsőség pedig azt mondta, hogy nagyon is isteni természetű volt, és éppen ellenkezőleg az emberi természete nem volt valóságos. Látszatteste volt. Nem szenvedett valóságosan. És az már egy másik evangélium lesz, ami ezt a kérdést helyre teszi, a János evangélium, ami úgy vezeti föl mindezt a kérdést, hogy mivel is kezd a János evangéliuma? Kezdetben volt az ige. Állítja Jézusnak az örök isteni természetét. Nem volt Máriának és Józsefnek a természetes fia. Isten jelent meg itt a maga szeretetével a világunkban, az ő világában, amit ő teremtett, hogy helyre tegyen minket. Ő volt ennek a világnak a világossága. Világosságot hozott ebbe a világba. De ugyanakkor a másik nagy szélsőségre is választad, amikor azt mondja, hogy és az ige testté lett és köztünk lakott. Nagyon drasztikusan fogalmazott a Szentírásban János evangélista, és azt mondja, hogy hússá lett. Tehát ez az a hús, ami megromlik, hússá lett. Hússá lett és köztünk lakott. Hogy az ő szenvedése, a kereszthordozása, a megváltó műve, annak a kegyelme az valóságos. Mert hogyha Jézus, ezt Pál apostol többször is megfogalmazza, hogyha Jézus nem halt volna meg és nem támadt volna föl, akkor a mi hitünk hiába való lenne. Hát Jézus a maga emberi természetében megélte az atya iránti engedelmességet, és erre hív minket. És még van hátra néhány percünk, egy kis kitekintést tennénk a két másik evangéliumra. Ugye az egyik evangélium az a tegnapi, vasárnapi evangélium volt, Jézusnak a színe változása, ahol ugye Jézus bepillantást enged a három apostolának, Péternek, Jánosnak és Jakabnak abba a világba, ami ő mögötte van. Istennek a világába, és ami rájuk is vár. Miután helytálltak ők is. Megmutatja az ő isteni dicsőségét. És egy félreérthetetlen bizonyosságot ad az örök életről. Ott van Mózes és Illés, és élnek. És az apostolok megdöbbennek. Addig kérdik el az apostolokat, hogy ne beszéljenek arról, amit láttak. Itt nem kell őket megkérni, itt maguk hallgatnak. Megdöbbennek az apostolok. Péter zavarában fogalmaz, Uram, jó nekünk itt lenni, építünk nektek három sátrat. Hát kapnak egy bizonyosságot, hogy mi az a cél, amit el kell érni, és hát végül is mi az, amire minket Isten szán a sok-sok próbatétel után. És ott lesz majd a jövő hét vasárnapi evangélium, ami kicsit már ezen túl megy, de egyfajta kitekintése ezeknek, ahol Jézus majd arról fog beszélni, hogy példákon keresztül, hogy vajon azok az emberek, akik szerencsétlenül járnak példáthoz, akikre rádőlt a torony Sileánban, vagy akiket Heródes lemészároltatott, vajon mennyiben voltak bűnösök, vagy kevésbé bűnösök, mint a többiek. Ugye nyilván a válasz az volt, hogy semmiben. És még egy példát is hoz, a fügefának a példáját, ahol ugye, várják, hogy ez a fügefa ugye, teremjen, és próbálják gondozni. Hogy végül is a kísértéseink, a kereszthordozásaink, az, hogy ki milyen nehézséggel szembesül, kinek mekkora a teherbíró képessége, mennyit enged meg neki a jó Isten. Jézusnak elég sokat megengedett, hatalmas terhet hordozott, egész világnak a terhét. Vagy hogy éppen konkrétan mi az, amivel szembe kell néznünk, az nagyon sokszor nem arról szól, hogy valójában mi milyen emberek vagyunk, hanem egyszerűen csak arról, hogy valaminek kell történnie, ami kell az üdvösségünk. Ez Barsi Balázs atya fogalmazott olyan nagyon szépen a Nagybőtről, Nagyhétről szóló lelki gyakorlatos kis könyvében, hogy amikor ott Jézus imádkozik a Getsemáni kertben, hogy vegye el tőle ezt a kelyhet, de ne az ő akarata legyen meg, hanem a mennyei atyáé, megszabadítja Jézust a kelytől a mennyei atya? Nem. Hanem majd feltámasztja a halálból. Hogy nagyon sokszor ezek a próbatételeink, amiket sikerrel végig tudunk küzdeni, egy magasabb szintre tesznek minket, akár emberségünkben, akár Istennel való kapcsolatunkban, az üdvösség felé vezető úton. És itt az Emmauszi tanítványok történetének a végét érdemes idézni, amikor a tanítványokat egy kicsit lekapjolt Jézus a leges legvégén, és mit is mond nekik, hogy óti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondanak. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bejusson Isten dicsőségébe. És majd amikor tetszenek hallani a jövő hét vasárnapi evangéliumot, a fügefáról, a türelemről, arról a kérdés, hogy ki mennyire bűnös, mit miért enged meg a jó Isten, arra kell gondolni, hogy Isten türelmes, időt és lehetőséget ad, sokszor kereszteket is ad, amelynek meg kell történnie ahhoz, hogy mi a magunk életében bejussunk az Atyának a dicsőségébe. És ehhez néhány lépést ebben a nagybőjtben is meg tudunk tenni. Hát én ezzel szeretnék mindenkinek nagyon szép, Istentől megáldott nagybőjti készületet kívánni. Remélem minél többüknek sikerül nagyon szép 40 napot végigélniük. és hát szeretnék nyugodalmas jó éjszakát is kívánni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ami ezen a földön görbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, s összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Ami ezen a földön körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik, mert új eget és egy átutazunk. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna. Egy szempillantás is megérkezik, megérkezik.
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.